A vonalban pedig Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ön szerint elindult bármiféle nagyobb ukrán ellentámadás az oroszok ellen, vagy az, ami Bakhmutnál történik, hogy a környékbeli településekből, illetve a környékbeli területekből valamennyit visszafoglaltak az ukránok, az még nem ennek a jele?
Hát ez utóbbit a katonai szaknyelv inkább ilyen ellenlökésnek nevezi. Tehát úgy nagyságrendileg úgy kell elképzelni, hogy erre az úgynevezett nagy tavaszi offenzívára az ukránok 12 dandárt képeztek ki, szereltek fel, illetve hát egész pontosan ez zömmel a NATO képezte ki, és zömmel átadott NATO fegyverekkel lett felfegyverezve. Ez kb. 50 ezer ember, 45-50 ezer ember a becslések szerint. Bakhmutnál ebből körülbelül egy dandárt vetettek be, tehát 4000 embert. Ugye ott már az oroszok is eléggé ki vannak merülve, ez is elég ahhoz, hogy némi területet nyerjenek. Itt körülbelül ez az a ukrán ellenlökés, ez arra irányul, hogy a várostól két oldalra lévő orosz erőket, amik lényegében U alakban körbefogták már a maradék városrészeket tartó, amit még ukrán kézen maradt épületeket tartó erőket. Most ezt, ebből az U-betűből csináltak egy V-t. Tehát, sőt, még inkább, tehát a két oldal távolabb nyomták a várostól az orosz erőket. A nagy támadás, amit több tízezer katona indít meg, az még odébb van. Amíg ez az úgynevezett Rasputyica, az a sáruralom van, addig biztos, hogy nem. És ugye az a zuhé, ami már sokat gyár elér minket, az innen megy tovább kelet felé, tehát ez ugyanúgy el fogja áztatni az ukrán földeket is.
Magyarán akkor a nehéz technikát nem lehet elindítani. Ez a fajta ellenlökés, ahogy ön fogalmazott Bakhmutnál, ez akkor nem irányul arra, hogy esetleg a Bakhmutot elfoglaló orosz erők, mert úgy tűnik, hogy előbb-utóbb csak elfoglalják a várost, bekerítsék?
Hát azért akkor a dolgot meg kell fordítani, tehát az arcvonalat még kiegyenesíteni sem sikerült, tehát akkor át kell fordítani a dolgot, és két oldalról tovább kéne előre törni. Na most pont Bakhmut térségében az orosz csapatoknak is nagyon magas a sűrűsége, tehát az orosz haderőnek csomó elit alakulata, az ejtőernősök, ugye a Wagnernek a semmi veszíteni valóval nem rendelkező zömmel közterületes bűnözőkből feltöltött egységei. Tehát ezeket kellene úgy legyőzni, hogy áttörni a védelmüket, és gyakorlatilag megfordítani a dolgot. Nem annyira hatékony itt ellen támadni, mert oroszból is itt van a legtöbb. Tehát az ellentámadást, vagy egyáltalán bármiféle támadást leghatékonyabb ott indítani, ahol kevésbé számítanak rá, illetve nem olyan magas a védekező csapatoknak az úgynevezett sűrűsége. Tehát, hogy ezt egyszerűbben mondjam, egy kilométer szakaszon mondjuk nem 1000-1500 orosz katona védekezik sok-sok harckocsival meg tüzérségi eszközzel, hanem mondjuk csak 4-500 vagy 2-300 és töredék annyi nehéz technikával. Ilyen helye is vannak az arcvonalnak, értelemszerűen inkább ott lenne értelme támadni.
Nyilván nem az lesz majd az ellentámadás menete, hogy ezt bejelenti az elnök egy televíziós beszédben. Tehát ezt valószínűleg utólag tudjuk majd meg, hogy elindult. Vadászgépek nélkül, nyugati vadászgépek nélkül mire juthatnak az ukránok ön szerint? Mert ugye nagyon-nagyon továbbra is szeretné az ukrán vezetés, hogy ha más nem, valamiféle elköteleződés egy pár hónapon belüli leszállítással legyen a nyugati államok részéről, de hát ez nagyon nem akarózik egyelőre a NATO szövetségeseknek. Most már mindenki Amerikára testálná ezt a döntést. Van ön szerint erre esély, hogy előbb-utóbb az amerikaiak ennél a fegyvertípusnál is beadják a derekukat?
Ugye tulajdonképpen körülbelül egy évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy Ukrajna harckocsikat kap. Mert mint persze átadott cseh, meg lengyel harckocsikat, amiket még régen a szovjet időben kezdtek el gyártani, szovjet licensz alapján, azt már akkor is kapott. Úgy gondolom, hogy előbb-utóbb itt is meg fog történni egyfajta áttörés. Nagyjából azt is sejti mindenki, hogy ezek F-16-osok lesznek egészen egyszerűen, azért rabot több ezeret gyártottak, nagyon sok áraktáron, relatíve könnyű őket felújítani, és mivel több ezer van belőle hadrendben, nagyon könnyű őket ellátni tartaléka alkatrészsel. Egyelőre még gépeket, korszerű nyugati vadászgépeket senki nem ajánlott fel Ukrajnának, és valóban a modern háborúkban, amit úgy szoktuk mondani, hogy összhaderem és összműveleti, tehát a levegőből is támogatni kell, lehetőleg onnan is nagy erőkkel, relatíve ritkán fordult elő az, hogy egy fél tartósan nagy sikert tudott elérni úgy, hogy a másik fél volt erősebb a levegőben. Ugyanakkor tavaly ugye szeptemberben Harkivnál és novemberben Hersonnál az ukránok két sikeres ellentámadást végrehajtottak ilyen körülmények között, tehát azért nem teljesen lehetetlen ez a történet. És részben, sőt nem részben, nagy részben az ukrán légierő kapacitásait ugrásszerűen megnövelték azok a britek által átadott Storm Shadow, azaz viharárnyék robotrepülőgépek, amikkel akár 300 kilométeres távolságig is képesek orosz célpontokra, lőszerraktárakra, vezetési irányítási központokra, nagy üzemanyag lerakatokra csapást mérni. Tehát ugyan korszerű gépeket nem kaptak az ukránok, de kaptak a meglévő gépeikhez egy csomó korszerű fegyvert.
Amennyire emlékszem, még 29-eseket a szlovákok adtak át az ukránoknak, elképzelhető, hogy a lengyelek is adtak át ilyen gépeket.
Így van, a lengyelek is.
Elképzelhetőnek tartja, hogy a románokkal leszerelt még 21-eseiket odaadták? Ugyanilyen módszerrel?
Nem valószínű, a még 21-eseket az ukrán légierő nagyon rég kivonta. Ugyan ezeket a román úgynevezett lanszereket Izrael korszerűsítette, de a MiG-21-es egy borzasztó alavult gép korszerűsítés ide vagy oda. Ugye ez a 21-es az a vietnámi háború kezdetén, tehát mármint az amerikai szakasz kezdetén 64-65-ben számított korszerű gépnek. Hát most már azóta eltelt azért majd fél száz év. Nyilván ez sem kizárt, ha Ukrajna nagyon megszorulna, de igazából ez még az ukránoknak is óriási visszalépés lenne a MiG-29-eshez, a Suhoi-27-eshez, meg a Suhoi-24-eshez képest, amiket ők jelenleg használnak. Úgyhogy sok értelme nem lenne a dolognak, bármi elképzelhető egyébként, nyilván nagyon sok ország adott át esetenként olyan fegyverrendszereket is, amiket ő maga már nem használ. Most ha nincs semmi, akkor még az elavult technika is jelent valamit, de pont a MiG-21-es esetén én úgy gondolom, hogy ráadásul az elsősorban úgynevezett elfogó vadász, tehát az kifejezetten ellenséges gépek ellen és légiharcra tervezték, Ukrajnának meg most inkább olyan típusokra lenne szüksége, ami földi célpontok elleni csapásmérésre is alkalmas.
Lehet ilyen a csehek által gyártott és használt L-39-es?
Azt könnyű csatarepülőgépnek is használják, tehát elsődleges célja az, hogy kiképző iskola, vagy más néven gyakorlógép, de nagyon sok légierőben, főleg a harmadik világban ezeket a típusokat gyakorlatilag könnyű vadászként és csapásmérésre is használják. Nyilván nem feltétlenül a légtérben kell ezt megtenni, ahol az orosz légierő nagy erőkkel jelen van, de ugye az ukrán légvédelem azért eléggé hatékony annak a rengeteg nyugati rakétának köszönhetően, amit megkaptak. Tehát ezeket simán lehet ilyen célokra használni, nyilván elsősorban olyan védettebb légtérből, ahonnan az orosz légierőt az ukránok a földi telepítésű légvédelmi eszközeikkel ki tudták szorítani.
Végül erről mostanában kevesebbet beszéltünk, mert általában mindenki úgymond az ukrán ellentámadásra vár, de az oroszok vajon mire számíthatnak a következő időszakban, mert nagyon úgy tűnik, hogy védelemre rendezkednek be. A téli koratavaszi támadásaik hát sok mindenre nem voltak elegendőek. Igazából még Bakhmut teljes elfoglalására sem eddig. Abszolút védekezésre és úgymond időhúzással rendezkednek be?
Ja, azt lehet tudni, hogy Oroszország gőzerővel toboroz, tehát orosz viszonylatban kifejezetten magas fizetésekkel és egy átfogó média kampánnyal igyekeznek fiatalokat bemozzani az orosz haderőbe, főleg egyébként a kisebbségek lakta területeken, tehát Oroszország ezt a háborút egy saját mondjuk úgy etnikai tisztogatásra is felhasználja, tehát főleg a Kaukázusban toboroznak, a közép-ázsiai távol-keleti részeken, sőt, az Oroszországba érkező vendégmunkásokat, szintén főleg a közép-ázsiai államokból érkezőket is igyekeznek rávenni a csatlakozásra, tehát Oroszország igyekszik embertartalékot képezni. Nyilván a nagyjából 300 ezer katonát, akit mozgósítottak az úgynevezett októberi részleges, szeptember-októberi részleges mozgósítással, azt már nagyrészt elégette az orosz haderő. Ugye a Wagner szinte kiürítette a orosz börtönöket, tehát egyes becslések szerint 70-80 ezer embert, főleg kemény bűnözőket hozott ki a börtönből a Wagner. Ezek egy részét azóta már elszabadították az orosz társadalomban, amiben lejárt a 6 hónapjuk, amit a fronton kellett tölteni. Tehát Oroszország most arra készül, legalábbis a legtöbb szakértő azt mondja, hogy kivárja az ukrán ellentámadást, kivédekezi, és amíg ugye Ukrajna itt Bakhmut ostrom a környékén, ami már közel 10 hónapja zajlik, arra használta fel az időt, hogy sikeres védekezésnek köszönhetően, hogy ezt a már említett nagyjából 50 ezer katonát ki tudta képezni, fel tudta készíteni egy ellentámadásra. Valószínűleg az oroszok is készülnek ugyanerre, tehát lesz egy nagy ukrán támadás. Most már egyre inkább úgy néz ki, hogy kora nyáron, mert fel kéne száradni hozzá a sárnak. És amikor ez kifullad, akkor majd az oroszok megindítják a sajátjukat, mert addigra meg ők lesznek képesek egy nagyobb támadó haderőt kivonni, kipihentetni, felkészíteni az új támadásra.
Akkor ezek szerint folytatódik az anyagháború, és akinek
több... Sajnos nagyon úgy néz ki a dolog, igen.
Több eszközelő szerep embere van. Hát meglátjuk, hogy hogyan alakul majd. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Jó napot és jó munkát önnek, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.